Én is szeretnék mindenkit szívélyesen üdvözölni az Úr Jézus drága nevében, és szívből kívánom mindenkinek Isten gazdag áldását. Tudjátok, ha sokat kell beszélni, a hang egy kicsit elhasználódik, de a szívünkben frissek vagyunk, és azok maradunk. Különös hálás vagyok a tegnap estéért. Teljes mértékben egyet tudok érteni azzal, amit Rusz testvér mondott. Minden egyes alkalommal egyre erőteljesebb lesz. Minden egyes alkalommal jobban megértjük, hogy mit végzett Isten. Annak jelentőségét, értelmét és célját, ami valóban megtörtént. Az Úr Jézus idejében éppen a prófétai szolgálat volt a döntő jelentőségű, a sorsdöntő pont. Ezen a ponton meghasonlottak a szellemek. Egyesek azt mondták, hogy senki sem képes ezeket a cselekedeteket végrehajtani, ha csak Isten nincs vele. Mások pedig azzal gyanúsították őt, hogy Belzebub és az ördöggel szövetkezik. Egyesek elfogadták őt, mások elutasították. Egyesek áltásban részesültek, mások üres kézzel távoztak. Ugyanez volt a helyzet ebben a nemzedékben is. Nem csupán a csodák és jelek voltak jellemzőek, hanem a kinyilatkoztatásnak ez a különleges ajándéka. Ezen aztán meghasonlottak a szellemek, mert csodákkal és jelekkel sokan, legalábbis száznéhányan kitüntették magukat vele, és hallani lehetett róluk. De az ajándék, amelyel Branham testvér rendelkezett, mint a Mesiás közvetlen jelével, senkinek sem volt meg, és senkinek sem lesz meg. Azt nem lehet utánozni. Ez volt az utolsó jel, ami a gyülekezetnek adatott. Ezt már elmagyaráztam, vagy elmondtam itt is, ahogy az Úr angyala megnevezte Branham testvérnek az erre vonatkozó szentírási részeket. Ő megnevezte neki a János 1-et és a János 4. fejezetét. Utalással volt az Úr Jézus akkori szolgálatára, és elmagyarázta neki, hogy az Úr csak a zsidókhoz, majd a samaritánusokhoz ment, de nem a nemzetekhez. De hogy most már a nemzetek ideje van, és ez is a végéhez közeledik, és hogy ugyanez a szolgálat és ugyanez az ajándék most megadatik a gyülekezetnek, mint az utolsó jel, amelynek nyomán képesek legyenek dönteni. De kik azok, akik felismerték? Tehát nem csak arról van szó, hogy itt egy emberre összpontosítsuk a figyelmünket, akinek volt egy szolgálata. Arról van szó, hogy Jézus Krisztust, ami Urunkat, aki felhasznált egy embert, hogy őt helyezzük a középpontba, és tudatosak legyünk afelől, hogy Isten tette, amit tett. Láttátok, milyen tehetetlen volt Branham testvér? Azt mondta, hogy magamtól nem tudok semmit sem csinálni. De az Úr megtette, és ezért hálásak vagyunk. De amint már említve lett, ki az, aki felismerte? Kinek lett nyilvánvalóvá az Úr karja? Én magam hallottam olyan nagy tiszteletnek örvendező prédikátorokat, amint már akkoriban ítélkeztek Branham testvérről. Ez valóban olyan volt, mint egy döfés a szívbe. De ez megismétlődik, éppen úgy, ahogy akkor volt, úgy kellett lennie most is. Amikor az Úr mindent elmondhatott az embereknek, az értékes volt azok számára, akikhez intéződött, akik érintettek voltak. De a többiek gyanakodtak, amikor elmondta a kútnál lévő asszonynak, hogy mi a helyzet vele, Az asszony el volt ragadtatva, és berohant a városba, és azt mondta, jertek, nézzétek meg, kit találtam. Vajon nem ő a Mesiás? Ő egyszerűen evangelizált, szószorosan. Ez a testvérnőknek is meg van engedve. Minden testvérnő tanúságot tehet arról, amit tapasztalt, amit átélt az Úrral. Ha nem teszi, akkor talán még nem tapasztalt semmit az Úrral. De ha egy testvérnő a kezébe veszi a Bibliát, és ennek alapján tanítani akar, akkor teljesen és minden tekintetben elveszítette a helyét. Nem, mindent mindig a megfelelő kontextusban és a megfelelő helyén. Amikor a megváltó, akkor azt mondta az ő két tanítványainak, menjetek be a városba, ott találkoztok majd egy emberrel, aki egy vizes korsót visz. Mondjátok neki, a te házadban akarja az Úr megtartani az úrvacsorát, a páska vacsorát. Azt mondhatta a többieknek, menjetek el oda és oda, ott majd találtok egy szamarat egy csikóval, hozzátok ide, mert az Úrnak szüksége van rá. Így teljesedett be az írás. Egy Péternek azt mondhatta, dobd ki a horgászpotot, és az első hal, amit kihozol, annak a szájában van a pénz, vedd ki, fizesd meg az adót magadért és értem. Az Úr rendelkezett ezzel a prófétai szolgálattal, és ugyanez a dolog megismétlődött most is. Az Ószövetségben az történt, amikor az Úr két angyallal eljött Ábrahámhoz, az első Mózes 18. fejezete szerint, és az Úr elmondta Ábrahámnak, mit gondol Sára az ő szívében. Amikor azt mondta, miért nevetett Sára? Pedig Sára a sátorban volt, ő egyáltalán nem láthatta őt, és mégis feltárta a szív gondolatait. Az Úr Jézus azt mondta, ahogy azokban a napokban volt, úgy lesz az ember fiának napjaiban is. Jegyezzétek meg magatoknak ezt a kifejezést. Nem az Isten fiának napjaiban, nem a Dávid fiának napjaiban, hanem így lesz az ember fiának napjaiban. Profétikus jellegű, emberfia, proféta, Isten fia, megváltó, Dávid fia, király, minden újra rendezetten a maga helyén. Azt is már említettem korábban, hogy amikor János a Pátmos szigetén volt, látott egyet járni a hét aranygyertyatartók között. Vajon mit vagy hogyan látta őt, mint az emberfiát? Ezt figyelembe kell vennünk. Itt is megvan minden megnevezésnek a helye abban a kontextusban, amelyben elhangzott. Ma néhány összehasonlítással folytatjuk tovább. Remélem, hogy még ha lassan is beszélek, az íge szavának gyors hatása lesz. Avagy függtök-e attól, hogy a prédikátor hogyan hangsúlyozza ezt innen előről? De természetesen, hogy nem. Mert ezt is el akarom mondani nektek. Ami Urunk Ézsaiás prófétából olvasott fel, majd leült. Egyáltalán nem fitoktatta az ő hatalmát, egyszerűen leült, és a szájából értékteljes szavak jöttek ki. És az emberek csodálkoztak, és azt mondták, de hiszen ez az ember isteni tekintéllyel tanít. Kicsoda ez az ember? Így hát adjunk esélyt az ígének, hogy munkálkodjon rajtunk, és tegye meg a hatását, amiért küld veled, hogy megtegye. Azt hiszem, egyre világosabbá válik mindannyiunk számára, hogy abban a kiváltságban lett részünk, hogy a kegyelem idő végén élhetünk. Az a kiváltság, hogy a dolgok nem okoznak fejtörést, nem kell értelmezni őket, hanem Isten és az íge világos kinyilatkoztatását, sőt, Isten egész tanácshatározatát a kinyilatkoztatáson keresztül látjuk. Végül is az Úr nem példázatokban, nem rejtvényekben beszél hozzánk, hanem szabadon, nyíltan beszél mindannyiunkkal. Hiszen ami korábban rejtve volt, az most feltárult. Azt is láttuk, hogy a Szentírás összefüggései egyre világosabbá válnak számunkra. Látjuk az összefüggéseket bibliai szakaszról bibliai szakaszra, az Ótestamentumból az Új Testamentumból, és az Új Testamentumból az Ótestamentumba, és látjuk a mennyei harmóniát. Ezért is hálásak vagyunk Istennek. Azt hiszem, joggal mondhatjuk, az elmúlt évek során Isten megsegített minket, és a tisztánlátástól a tisztánlátásig vezetett minket, és ezt a továbbiakban is meg fogja tenni. Ezen a helyen az is a vágyunk, hogy ti, akik nem sajnáljátok a fáradtságot, és magatokra vállaltjátok a költségeket, hogy szellemileg látva a dolgokat meglegyetek elégítve, hogy Isten ígéje értékessé váljon számotokra, hogy senkinek ne kelljen azt mondania, talán megspórolhattam volna magamnak ezt az utazást, de hogy mindenki azt mondhassa, hogy jó volt itt lenni, hogy mindenki megörvendeztetett volna, mindenkit megörvendeztetett volna az ége. Különösen akkor, amikor szeretett finországi testvéreinkre gondolok, akik ilyen hosszú utat tesznek meg, ők meg fogják bocsájtani nekem, ha elárulom, és megmondom, hogy egy repülőút Düsseldorfból New Yorkba és vissza kevesebbe kerül, mint egy repülőút Helsinkiből és vissza. Vannak különböző dolgok a repülő is területén is, és ha tudjuk, hogy ezek az utazások mennyibe kerülnek, és hogy az emberek egy egész évet megtakarítanak, és aztán eljönnek, hogy meghallgassák Isten ígéjét, bizony akkor tudjuk, hogy mennyire vágynak az Úr ígéje után. Isten áldjon meg benneteket, Isten legyen veletek, még ha nem is mindig mondjuk ki, így, de a szívünkben hordozzuk, és szem előtt tartjuk, higgyétek el nekünk. Nekünk nincsenek becsukva a szemeink, és bedugva a füleink. Nem, mi látunk és hallunk, de Isten még ennél is többet lát. Isten látja a vágyakozást, és Isten ki fogja elégíteni azt. Magasztalva legyen az ő csodálatos és szent neve. Hadd folytassuk Isten segítségével, az ége tanulmányozásával. A Máté evangéliumából olvasunk, a 23. fejezetből, a 9. verstől. Egy mindannyiunk számára nagyon ismerős szava az ígének. Máté 23, talán itt csak a 9. verset. Itt az van megírva, hogy és senkit se nevezzetek atyátoknak a földön, mert egy a ti atyátok, az, aki a mennyekben van. Mindjárt észre fogjátok venni, hogy hová vezet ez a dolog, talán már most is észreveszitek. Összehasonlításokat fogunk húzni, hogy megmutassuk, hogy minden területen szükség van a szellemi megértésre. Egy részről az van intézve hozzánk, hogy senkit ne nevezzünk atyának a földön, mert egy a mi atyánk, és ő a mennyben van. Másrészt pedig Pál apostol azt mondja, Krisztusban atyátok lettem az evangélium által. Hogyan lehet ezeket a dolgokat összeegyeztetni? Hogyan lehet őket egyesíteni? Hadd olvassunk tovább. A Róma 4. fejezetéből, Róma 4. fejezete, a 11. és a 12. verseket. Itt megvan írva Ábrahámról, mindannyian ismerjük ezt a részt. A Róma 4. fejezete, a 11. és a 12. versek. És a körülmetélkedés külső jelét akkor a hit igazságának pecsétjeként kapta, amelyet a körülmetéletlenség állapotában birtokolt. Így kellett mindazok atyává válnia, akik körülmetélkedés nélkül hisznek, hogy tulajdonítva legyen nekik az igazságosság, és ugyanígy a körülmetéltek atyává, vagyis azoké, akik nem csak a körülmetélkedés következtében tartoznak ő hozzá, hanem akik a hit nyomdokaiban is járnak, amelyet Ábrahám, ami atyánk, már az ő körülmetéletlen állapotában is birtokolt. Jézus azt mondja, senkit ne nevezzetek atyátoknak, mert egy a mi atyánk, és ő a mennyben van. Itt azt írja Pál apostol a rómaiaknak, ezekben a rövid versekben kétszer is használja az atya kifejezést Ábrahámra, mint a körülmetélteknek atyára és a körülmetéletlenek atyára utalva, és akkor összefoglalva, és azt írja, ahogy most a 12. vers végén olvastuk, de azok is, akik vagy annak a hitnek nyomdokain járnak, amelyet Ábrahám, ami atyánk, már az ő körülmetéletlen állapotában is gyakorolt. Észrevesszük tehát, hogy vannak különbségek, fennálló a különbség, és még tovább olvasunk, mielőtt a csúcsponthoz érkezünk. Róma 4. fejezet, tehát ugyanaz a fejezet, itt olvassuk a 16. és a 17. verset. Róma 4, 16 és a 17. vers. Ezért tehát a hithez van kötve, hiszen egy kegyelmi ajándéknak kell lennie, hogy az ígéret az egész leszármazottakra nézve érvényes legyen, és nem csak azokra, akik a törvény alatt vannak, hanem azokra is, akik hisznek, mint Ábrahám, aki mindnyájunk atya. Az írás szava szerint sok nép atyává tett, vagy rendeltelek el téged, amaz Isten előtt, akinek hitet tanúsított, mint egy olyan Istennek, aki életet ad a halottaknak, és úgy nevezte meg azt, ami még nem is létezik, mintha már létezően fennállna. Hogy ezt a verset is hangsúlyozzuk, Ábrahám hitt Istennek minden tekintetben. És nem csak azzal tisztelte meg Istent, hogy ajkával hitt benne, hanem hittel és engedelmességgel. Amikor fel kellett áldoznia Izsákot, tudta, hogy vele együtt fog majd visszatérni. Hitt abban, hogy Isten feltámasztja őt a halottak közül. Három napi utazás után azt mondta a szolgáknak, maradjatok itt, a fiam és én elmegyünk imádkozni, aztán visszajövünk. És nagyon jól tudta, hogy fel kell áldoznia őt. És mégis hitte a szíve mélyén, hogy Isten feltámaszthatja őt a halálból. Olvassunk tovább, és pedig az Ézsaiás próféta 63. fejezetében. található ígeverseket. Ézsaiás 63. fejezete. Itt a próféta egy egészen rendkívüli kijelentést tett az Ószövetségben. Amint tudjátok, Ézsaiás próféta egy olyan próféta volt, akiben Isten kegyelmének gazdagsága különösen nyilvánvaló volt, ami Isten tanács határozatát és az üdvösség történetét illeti. Ézsaiás 63.16. vers. Mert te vagy a mi atyánk, hiszen Ábrahám mit sem tudott rólunk, mit sem tud rólunk, és Izrael nem ismer minket. Te, Uram, vagy a mi atyánk, ami megváltunk a te neved ősidők óta. Észrevettétek itt a hitről, a bízalomról, a tudnivalókról van szó. Az Úr, ami megváltunk, ami szabadítunk. Te vagy a mi atyánk, Uram. Te vagy a mi megváltunk. De hiszen Jákob semmit sem tud rólunk. Olvassunk tovább a Jakab második fejezetéből. Jakab második fejezete, a 21. verse. Jakab 2, 21. vers. Avagy nem cselekedetek által igazult-e meg a mi atyánk Ábrahám, amikor feláldozta fiát Izsákot az áldozati oltáron? Ismét ez a szófordulat. Ábrahám a mi atyánk. Már most azonban ne nevezzünk senkit sem atyánknak a földön, nemhogy még azt mondanánk, a mi atyánk. Azt hiszem, Isten megmutatja nekünk, Isten kinyilatkoztatja nekünk, hogy miről van szó. Nagy különbség van a között, ha valaki Istentől kifolyólag van atyának nevezve, felőlem írok nektek atyák a Krisztusban, így írja János az egyik levelében. Különbség van abba, hogy ennek van-e egy szellemi és isteni indokoltsága, vagy jogosultsága, vagy az, hogy valaki kisajátítja magának a mennyei atya megnevezését, és megengedi, hogy egy egész világ szent felségnek, szent tiszteletre méltóságnak, szent atyának és mindenféle másnak szólítsa magát, szólítsa meg magát. Ez egy nagy különbség. Vagy hogy Izrael népe joggal mondhatja-e, hogy Ábrahám valóban a mi atyánk, ő hitt Istennek. Ez egy ég és föld közötti különbség. Még hadd olvassunk tovább az első korintusbeliekhez írt levélből. Első korintusiakhoz írt levél, 4. fejezete. Első korintus, 4. fejezet, itt olvassuk a 14. verstől a 16-ig. Első korintus írt levél, 4. fejezet, 14-től 16-ig. Nem azért írom ezt nektek, hogy megszégyenítselek benneteket, hanem, hogy intselek benneteket, mint szeretett gyermekeimet. Mert ha ugyan sok ezer tanítómestereitek voltak is a Krisztusban, úgy mégis nincs sok atyátok, mert Krisztus Jézusban atyátokká lettem nektek az evangélium hirdetése által. Észreveszitek-e, hogy Isten szelleme milyen csodálatosan adja Isten népének a tanítást, a megkülönböztetést, a kegyelem általi besorolást? Nagyon világosan észrevesszük, amikor egy pálapostól azt mondja, Krisztus által az evangéliumban atyátok lettem, a ti szellemi atyátok, akkor ennek megvan a létjogosultsága. De ha valaki, ahogy az imént mondtuk, megengedi magának, hogy az egész világ szent atyának nevezze őt, akkor ez mérhetetlenül nagy Isten káromlás. Meghalad minden mértéket. Csak egy szent atya létezik, és ő a mennyben van. Egy második nem létezik. És ha ezt mégis megköveteli magának, akkor megvan a különbségtételünk, és tudjuk, hogyan kell őt besorolnunk, nevezetesen úgy, mint aki kiköveteli magának a jogot arra, hogy mindenek fölé állítsa magát, ami Istennel vagy az Isten tisztelettel kapcsolatos. Hiszen Isten megengedi, hogy lássuk a dolgokat úgy, ahogy vannak. Hadd siessünk tovább, visszatérünk a Máté evangélium a 23. fejezetéhez, mert vannak ott más fogalmak is, amelyek eddig nem lettek kiemelve. A Máté evangélium a 23. fejezetének 10. versében az áll. Még tanítóknak sem, jól figyeljetek ide, még tanítóknak sem hagyjátok magatokat megnevezni, mert egy a ti tanítótok, tudnélik a Krisztus. Igen, most igazán érdekessé válik a dolog. És azt sem engedhetitek meg magatoknak, hogy tanítóknak legyetek nevezve, mert egy a ti tanítótok, és ez a Krisztus. Végül is hangsúlyoztuk ezekben a napokban, hogy mindannyiukat Isten fogja tanítani. De tovább olvasom, és pedig az első Korintusbeliekhez írt levél 12. fejezetéből, és akkor mondjanak néhányan amment azok közül, akik megértették, és akkor mondjanak néhányan amment, akik megértették. Mindig csak azután amment mondani, miután megértettük. Egyébként szeretem az amment nagyon, ez azt jelenti, hogy így legyen, úgy legyen. És ha ez így van, akkor mondhatjuk az amment. De azt is gondolom, talán a kikapcsolódás kedvéért, végül is ez egy biblia tanulmányozás Isten jelenlétében, és Istennek néha van humorérzéke. Volt egy prédikátor, egy pünkösdi prédikátor, aki egy baptista gyülekezetben beszélt, és az ottani prédikátor nem volt jelen, de a vének ott voltak, és ezeknek ez több volt a soknál, és ők elől ültek, és amment mondtak, és ő, a prédikátor úgy érezte, hogy vissza van igazolva, amit mondott, és aztán tényleg belekezdett, de ők voltak éppen azt akarták, hogy hagyja abban, és ő helyén valóan tovább prédikált, miközben az amment mondták, aztán újra elkezdte előről, és ez így ment tovább, és tovább, és aztán egyik és a másik amment mondott, aztán újra elkezdte, és azt gondolta magában, hogy ez így megy tovább, és tovább. Ez a bátorítás. Persze lehet így is, de az amment helyesen meg is kell érteni. Magasztalva legyen az Úr, és hála az Úrnak. Tehát 1. Korintusbeliekhez írt levél 12. fejezete. 1. Korintus 12. 28. vers. És pedig Isten elrendelt, vagy beültetett a gyülekezetben, először is egyeseket apostoloknak, másodszor prófétáknak, harmadszor pedig tanítóknak. Nos igen, most hogyan hozzuk ezt vissza ugyanarra a nevezőre? Ne nevezzetek senkit sem tanítóknak, mert egy a tanítótok, és ez Krisztus. És itt Isten elrendelte, vagy beültette a gyülekezetben a különböző szolgálatokat, apostolokat, prófétákat, tanítókat és mindezen szolgálatokat. Hadd olvassunk tovább az apostolok cselekedetei 13. fejezetéből. Apostolok cselekedete 13, az első vers. Antiókiában, abban az időben a következő próféták és tanítók munkálkodtak az ottani gyülekezetben. Majd név szerint is felsorolja őket. Itt is észrevesszük már, hogy miről van szó. Különbség van a között, hogy valaki egy címmel hódoltat magának, és aközött, ha Isten rendelt el valakit, és akinek isteni feladatot kell elvégeznie a gyülekezetben. Ez valóban egy nagy különbség. Pál apostol a következőket mondja magáról az 1. Timóteus levél 2. fejezetének 3. versében. 1. Timóteus 2. fejezet, mégis a 7. vers. Itt a következők vannak megírva. Mindjárt kinyitottátok már. 1. Timóteus 2. fejezete, a 7. vers. Ezért lettem én hírnökké, vagyis ígehirdetővé, azaz prédikátorrá, és apostollá elrendelve. Igazat mondok, nem hazudok. A pogányok tanítójává hitben és igazságban. Itt is ismét még több szentírási ígeverseket olvashatnánk, legyen az az Efézusbeliekhez írt levél 4. fejezetének 11. verse, és sok más helyekről. A különbség abban áll, hogy Isten kijelöl, beültet, és akiket Isten kijelöl, azok soha nem engedik meg, hogy a hivatásukhoz mérten egy címmel legyenek megszólítva. És megmondom nektek azt is, hogy miért. Meg van tiltva nekik. Nem tehetik meg. Az angol nyelvben jártas ember például akár Ausztráliában, akár Angliában, akár Amerikában, Új-Zélandiában, akárhol, mindenhol, ami brit volt, vagy az, ott a lelkész, az nem a Mr. így és úgy, vagy valamilyen úr, ez mindig csak a lelkész. Pásztor úr így, pásztor úr úgy. Pásztor úr mindig minden csak a pásztor. És a pásztor nem fér be a kapun. Igen, minden mindig csak címerekből áll. És hogy a pásztor, mert a szó valóban pásztorlást jelent, hogy a pásztor valóban egy pásztore, ez még mindig a nagy kérdés. Ha őt Isten állította a szolgálatban, akkor soha nem fogja megengedni, hogy ilyen címmel szólítsák meg őt. Elhiszitek ezt 100%-osan. És ez a nagy különbség. Képzeljétek el, ha valaki odajött volna Pál apostol, és ezt mondta volna neki, ó kedves apostol, ő azt mondta volna erre, szeretlek, de ott az ajtó. Nem. Isten embere minden dicsőséget az Úrnak adja, és nem vesz magának semmilyen elismerést, ez nem lehetséges. Éppen ellenkezőleg nekünk Krisztus gyalázatát kell hordoznunk. Felolvasok még 2 vagy 3 részletet erről, az egyiket az Ézsaiás próféta könyvéből, a 3. fejezetből. Ézsaiás 30. fejezetének 19. és 20. verse. Ézsaiás 30. fejezetének 19. és 20. verse. Itt a következők vannak megírva. Igen, te, Sion népe, aki Jeruzsálemben laksz, ne kelljen folyton sírnod. Minden bizonnyal kegyelmes lesz hozzád a te segélykiáltásodra. Amint meghallja, meghallgat téged. És noha, a mindenható a nyomorúság kenyerét és a nyomorúság vizét adja nektek, de a te tanítóidnak nem kell újra elrejtőzniük, hanem a te szemeid meglátják a te tanítóidat. Sajátszerű és jellegzetes. Nem lehet minket tanítóknak nevezni, és akkor még nem csak a tanítókról, hanem a te tanítóidról is említés van téve, vagyis az Istentől elrendelt tanítókról, akik igazmondással tanítják Isten ígéjét, ahogyan azt annak idején, ami Urunknak is mondták. Tudjuk, hogy igazmondással tanítod az Isten útját. És mit mondott a mi Urunk? Aki Isten akaratát akarja teljesíteni, az tudatában lesz annak, felismeri, hogy ez a tanítás Istentől származik-e. ki fogja tehát felismerni, ki fogja felfogni, hogy egy tanítás Istentől származik-e, amennyiben hajlandó Isten akaratát teljesíteni, az érintett személy nem, ha az érintett személy nem hajlandó Isten akarát teljesíteni, akkor az rejtve marad előtte. A tanítás bolondság marad számára. Ő maga még nincs minősítve, és ezért nem is tudja minősíteni azt sem, ami Isten országához tartozik. Aki Isten akaratát akarja cselekedni, az tudatára ébred, megérti, felismeri, hogy egy tanítás Istentől származik-e. Ha csak azért jövünk el egy összejövetelre, hogy összehasonlítsunk, hogy az elhangzottak megegyeznek azzal, amit már tudunk, akkor bizonyára találunk jó néhány dolgot, ami új lesz számunkra. De az új nem jelenti azt, hogy rossz is. Az új csak azt jelenti, hogy azelőtt még nem láttuk. És ebből van egy egész csomó olyan dolog, amit eddig nem láttunk. De ami most a Szellem által ki lett nyilatkoztatva számunkra. Még nagyon röviden a mester kifejezésről. Ez a kifejezés a tanító fogalomhoz tartozik, amely szintén a Máté evangéliumának 23. fejezetében olvasható. Máté 23. fejezete, és itt azt hiszem a 8. vers. Máté 23, a 8. vers. Ti pedig ne nevezzétek magatokat mesternek, mert egy a ti mesteretek, de ti mindannyian testvérek vagytok. Tehát láthatjátok már, hogy miről van szó. Az elsődlegességnek semmi helye nem lehetett. A szolgálatok különbözőek, a feladatok és az ajándékok is különbözőek, de Isten előtt mindannyian egyenlőek vagyunk. Ezt a fejleményt csak a rossz irány kialakulása hozta létre Niko és sokan mások alatt, és megkülönböztette az embereket arra nézve, hogy valamilyen különlegesek legyenek. Egy a mi mesterünk, mi mindannyian testvérek vagyunk, és különböző feladataink vannak, legyen ez földi, fizikailag, vagy Isten országában. A különbség egymás között nem létezik. Mi valamennyien egy szinten vagyunk. Ugyanaz a tanítás, amely Isten ígén keresztül hangzik, vagy jön, ugyanúgy hat arra, akinek a száján keresztül elhangzik, mint az összes többi hallgatókra. Igen, a különbség nem létezik. És ezt tudomásul kell vennünk. Tudjátok, hogy valaki odament a mi Urunkhoz, és ezt mondta neki, jó mester. És az Úr azonnal közbeszólt, tiltakozva ezt mondta neki, senki sem jó, csak egyedül az Isten. Ezzel nem is akarok tüzetesebben foglalkozni, és remélem, hogy afrikai testvéreim ezt nem írják meg kincshazában. De legutóbbi kincshazai látogatásom során az ügyvéd, aki ott olyan szépen intézi a dolgokat, ismételten azt mondta, vous êtes notre maître, hogy egészen helyesen fejeztem ki magam, remélem, igen, te vagy a mesterünk. És ennyit már megértettem én is, és kiavítottam helyben. Azt mondtam neki, kedves testvérem, nem akarom még egyszer hallani ezt a szókifejezést. És akkor ezt mondja, igen, de a hatóságokkal szemben te tartozol felelősséggel. Rendben, akkor írd oda a felelős személy, de ne valamilyen címet, valamilyen rangadással. És így létrejött egy szép helyespítés, és aztán hálásan elfogadták. Isten szelleme bennünk ellene fog állni mindannak, ami nem Istentől származik. Nekünk nincs semmi szükségünk az emberek megtiszteltetésére. Mit mondott akkor az Úr Jézus? Emberektől nem fogadom el a megtiszteltetést. Őt az Istentől származó megtiszteltetés foglalkoztatta. És azt mondta azoknak, akik hallgatták őt, ti vagytok azok, akik az emberektől keresitek a megtiszteltetést, de az Isten megtiszteltetése nem érdekel benneteket. Miről van szó, tehát szó? Az a szándékunk, hogy Istent érje a megtiszteltetés minden tekintetben, hogy isteni legyen a dicsőség, hogy az ő népét úgy tanítsuk az ő ígéjében, hogy mindannyian ugyanazt higgyük, ugyanazzal a tudással rendelkezzünk, és ütemes lépésben lépést tartsunk egymással, haladjunk előre az Úrral. Egy további összehasonlítást elkezdünk a János evangéliumából. János evangéliumának 15. fejezete, János evangéliuma 15. fejezete, a 15. verse. Itt azt mondja a mi Urunk, nem nevezlek titeket többé szolgáknak, mert a szolgának nincs betekintése az ő urának cselekedeteibe. Sokkal inkább barátoknak neveztelek titeket, mert tudtotokra adtam mindazt, amit az én atyámtól hallottam. Itt tehát elérkeztünk a szolga vagy szolgák kifejezéséhez. Nem nevezlek titeket többé szolgáknak, mert a szolgának nincs betekintése abba, hogy mit tesz az ő ura. Itt is két fogalom létezik. Az egyik földi, fizikai jellegű, a másik isteni szemmel nézve. Hamarosan észre fogjátok venni, hogy Pál apostol szintén Krisztus szolgának nevezte magát. De most Jézus azt mondja, nem nevezlek titeket szolgáknak. Branham testvér a próféta kifejezést és a szolga kifejezést is használta a tegnap esti filmben. Elhiszed-e, hogy én Isten prófétája vagyok? Elhiszed-e, hogy én az ő szolgája vagyok? És az Úr azt mondja itt, nem nevezlek titeket többé szolgáknak, mert a szolgának nincs betekintése abba, hogy mit tesz az ő ura. Olvassunk tovább. A Filippi levél első fejezetéből. Filippi levél első fejezete, az első verse. Mi, Pál és Timóteus, Krisztus Jézus szolgái, üdvözletünket küldjük minden szenteknek Krisztus Jézusban, akik Filippiben vannak, és így tovább, és így tovább. Pál apostol beleszámítja magát Timóteussal, és azt írja, mi, Pál és Timóteus, Krisztus Jézus szolgái. Nos igen, hogyan lehessen ezt most besorolni? Tovább olvasok. A Róma 6. fejezetéből. Róma 6. fejezet, és itt a 22. vers. Róma 6, a 22. vers. Most pedig ellenben, hogy megszabadultatok a bűntől, és Isten szolgáivá lettetek, a ti gyümölcsötök a megszentelődés, és végeredményként az örök élet. Itt Isten szolgáiról van szó, és itt már is elérkeztünk a különbséghez. Pál apostol azt írja a Galatáknak, amíg a fiú kiskorú, addig nincs különbség közte és a szolga között. De azután, amikor nagykorúvá válik, és felveszi az örökséget, akkor észre lehet venni a különbséget. Akkor mi a lényeg tehát? Amint tudjátok, Izrael népe általában úgy van megszólítva, mint az Úr szolgái. Az Úr Jézus is szolgaként van megszólítva, és Isten emberei is. Mire ment itt az egész? ti már nem vagytok többé rabszolgaság alatt, nem vagytok többé szolgák, szabadok vagytok, belekerültetek a fiúsági állapotba. Ha van egy elhivatás a szolgálatra, akkor egyszerre mindkettő lehet lenni, Isten gyermeke és Isten szolgája. De az Istennel való kapcsolatunk egy atya-fiú kapcsolat. Mi nem élünk a rabszolgaság alatt, hogy újra a félelem rabságában kerüljünk. Szabadok lettünk téve, és mondhatjuk, Abba, Atyám. És ahogy mondtam, ha az Úr az ő szolgálatába veszi az embereket, akkor nekik őt kell szolgálniuk. És amikor egy szolgálatról van szó, akkor szolgák. Megértitek ezt? Szükség tehát mindig helyesen osztályozni minden bibliai ígeszakaszt. Máig visszagondolok arra a levélre, amelyet valaki sok évvel ezelőtt írt nekem, amikor először olvasta vagy hallotta a bizonyságtételemet. És ő ezt a bibliai részt használta a János 15:15-ből, és azt mondta, Frank testvér, ha az Úr az ő szolgájának szólított meg téged, akkor ez valószínűleg nem egészen helyén való. Vannak olyan emberek is, akik annyira szemtelenkednek, hogy még Istent is megpróbálják dorgálni vagy kiavítani. Valóban vannak olyan emberek, akik annyira tappintatlanok, hogy senkire és semmire nincsenek tekintettel. Én természetesen nem replikáztam, de észre lehet venni az emberek tudatlanságát. És a tudatlansággal együtt párosítva néha még a rossz indulat is. És olyan bibliai szakaszra hivatkoznak, amelyeket egyáltalán nem értettek meg, mert nincs semmilyen kapcsolatuk Istennel, és azt sem tudják, hogy Isten milyen módon munkálkodik és beszél. Hadd olvassunk tovább az apostolok cselekedeteiből, és pedig a harmadik fejezetéből. Apostolok cselekedete 3, a 13. versét. Itt a következők állnak írva. Apostolok cselekedete 3, a 13. verstől. Az Ábrahám, Izsák és Jákob istene, ami atyáink istene, megdicsőítette az ő szolgáját Jézust, akit ti kiszolgáltattatok és átadtatok Pilátusnak, megtagadva őt Pilátus előtt. Fel tudok nektek olvasni egy csapásból legalább 3 olyan íge szakaszt a Bibliából, amelyben az Úr maga is szolgának van megszólítva. Az új szövetségi gyülekezet imádságában elolvasható az apostolok cselekedeteiben a 4. fejezet 29. versétől. Apostolok cselekedete, 4. fejezet, igen, talán a 27. verstől már, hogy az ígének ezt a szavát ismét beleszámítsuk. Igen, valóban összefogtak a te szent szolgád Jézus ellen, akit te kentél fel ebben a városban, Heródes és Poncius Pilátus, a pogányokkal szövetkeztek és Izrael sokaságával együtt, hogy véghez vigyenek mindent, amit a te kezed és a te tanács határozatot eleve elrendelt, hogy megtörténjen. És most, Uram, nézd meg fenyegetéseiket, és adj erőt szolgáidnak, hogy bátran és szabadon hirdessék a te ígédet. Itt tehát az Úr szent szolgának van megnevezve, vagy jellemezve, azokkal együtt, akiket elhívott az ő szolgáinak, hogy Isten erőt adjon nekik, hogy bátran és szabadon hirdessék az ígét. Látjuk tehát, hogy ebben a pontban is egyensúlyba kell hozni a bibliai ígeszakaszokat egymással. Pontosan tudnunk kell, hogy miről van szó egy bizonyos esetben, miről beszél a másik eset. Mire van az egyik esetben utalást téve, és mire a másikban. És amennyiben Istentől vagyunk tanítatva, akkor teljes megértést kapunk minden bibliai íge szakaszról, minden összefüggésről, és nem fogunk többé semmit sem a feje tetejére állítani. Ellenkezőleg hagyjuk, hogy a hit lábára legyünk állítva. Egy dolgot mondok nektek, az ördög Isten gyermekeit mindig Isten ígéjével tudja a legjobban becsapni. Nem fog mással jönni hozzánk. Mindig az ígét fogja használni, de a feje tetejére fogja állítani, félreértelmezni úgy, ahogyan az Úr Jézussal is tette. Határozottan, hogy megvan írva, megparancsolja az ő angyalainak, hogy őrizzenek meg téged, és hogy ne üsd lábadat egyetlen kőbe se. Természetesen, hogy meg volt írva, de nem ebben a kontextusban, és semmiképpen sem az ördögnek. Az ördögnek nincs semmi joga arra, hogy Isten szavát használja. De hányszor megtette mégis? Egy fiatal ember jut eszembe néhány héttel ezelőtt Bad Tölcből, ott akart prédikálni, és röviden beszéltem vele az idők jeleiről, Izrael visszatéréséről, majd kimondott egy nagyon könyörtelen, embertelen mondatot, és azt mondta, Izrael örökre el lett vetve Istentől. Én azt mondtam, ezt most az ördög mondta rajtad keresztül. Nos, igen, mit mond Isten ígéje? Isten ígéje azt mondja, hogy az Úr egyelőre félretette őket, hogy befogadjon minket, bevegyen minket, de végül gondoskodni fog Izraelről is. De vannak olyan emberek, akik vesznek csak amúgy valamilyen ígét, ami persze valahol meg is van írva, de ennél az egy szónál többről is van szó. Számos ígeversek vannak, amelyek ugyanabban a szövegösszefüggésben ugyanazt a témát világítják meg. Aki csak egy ígeverset vesz, az úgy tehet, mint Júdás. Elmegy és felakasztja magát, aztán jön egy másik ember, aki teljesen máshol azt olvassa, és ahol meg van írva, menj el és tedd ugyanazt. És már is megtörténik, hogy nem egy, hanem kettő akad valahol. Az ördög azt akarja, fel akar akasztani minket, és e célból Isten ígéjéből jön a hívőkhöz. Ó, bárcsak meg tudnánk különböztetni, hogy mikor beszél az ördög egy emberen keresztül. Azt hiszem, tegnap már mondtam, hogy amikor az ördög egy emberen keresztül megszólal, azt azért teszi, hogy a másik embert leigázza, leverté tegye, megsemmisítse, valamilyen módon uralja, hatalmat gyakoroljon fölötte, hogy kétségbe vonja tőle az üdvözülést, az üdvrejutást. Amikor Isten az igén keresztül szól hozzánk, akkor felépít, megvigasztal, segít, megállt, helyreállít minket a kegyelem és a szeretet szellemében. Nem egy tőkés érzéstelenítéssel, egy kalapács amnestiával. Nem, Jézus Krisztus kedvességében így van megírva. Figyelmeztessétek egymást szeretetben Krisztus Jézusban. Pál apostol azt írja, ha elhangzott egy Krisztusban adatott figyelmeztetés, mindennek egyensúlyban kell lennie. Isten ígéjével és Isten ígéjében. Kérlek, tegyetek különbséget mostantól kezdve az esetben, ha emberek jönnek hozzátok, hogy a Bibliából olvassanak valamit fel, először az indítékot különböztessétek meg, amivel jönnek, és a legtöbbször már az indítékból meg lehet állapítani, hogy mi a szándék mögötte, és hogyan akarják használni a Szentírás szavait. Csak hogy egy példát mondjak. Amikor a keresztségről beszélünk, akkor az egész világ eljöhet hozzánk. És felnyithatják a Máté evangélium 28. fejezetének 19. versének. Ráteszik az újukat, és azt mondják, itt van megírva, így van megírva. aztán még azzal is vádolnak minket, hogy tagadjuk az ott leírt ígét, hogy nem vesszük komolyan a nagy missziói parancsot és azt, amit az Úr mondott, és teljesen tévednek az ő ítéletükben. Bár egyrészt az ígére hivatkoznak, másrészt egyáltalán nem értették meg, amit az Úr mondott. Ha aztán fel akarjátok olvasni nekik az apostolok cselekedetei második fejezetének 38. versét, és az összes többi ígeverseket, akkor leintik. Aztán azt mondják, ezt nem az Úr mondta, hanem az apostolok mondták. Mi azt vesszük, amit az Úr mondott. Engedjétek útnak az ilyen embereket, az Úr még nem szólt hozzájuk igazán. Tisztában vagytok-e azzal, hogy miről van szó? Lehet a Bibliából részleteket venni, hivatkozni rájuk, és mégsem kapunk kinyilatkoztatást a Szent Szellemtől arról, az ígéről, amerre hivatkozunk. Isten országában minden a kinyilatkoztatáson alapul. És látni fogjátok, amikor belemegyünk abba a megfontolásba, ami a prófétai szolgálattal kapcsolatban ránk vonatkozik. A dolgok világosan meg vannak írva a Bibliában, de kinek lettek kinyilatkoztatva? Csak egy kis sokaság számára, és pedig azok számára, akik hajlandóak Isten akaratát teljesíteni. Isten bevesz minket az ő iskolájába, de nekünk készen kell állnunk, és hajlandóak kell lennünk tanulni. Hadd térjünk még rá az Ószövetség és az Új Szövetség két összehasonlítására a szolga kifejezéssel. Az Ésaiás próféta könyvének 42. fejezetéből olvasunk néhány verseket. Ésaiás 42. fejezete, itt az egyik legerősebb prófécia Krisztusról, az első verstől ezt olvassuk. Ímé az én szolgám, akihez szilárdan ragaszkodom. Az én választottam, akiben szívem gyönyörködik. Szellememmel ruháztam fel őt, vagy ráhelyeztem szellememet, hogy a jogszabályt, az igazságot eljuttassa a nemzetekhez. Ő nem fog kiáltani, nem fog lármászni, és nem hallatja a hangját az utcákon. Nem töri össze a meghajlott nátszálat, és nem oltja ki a füstölgő mécsest. Hűségesen és megbízhatóan hirdeti az igazságot. Ő maga nem fog sem elfáradni, sem elhomályosodni, és nem fog összeroskadni, amíg meg nem szilárdítja a jogszabályt, az igazságot a földön. A tenger országai már várják az ő útmutatásait. Mennyien hisznek abban, hogy ez az ége Jézus Krisztusra vonatkozó prófécia. Mondjatok egy amment, 100%-osan. Jézus Krisztusra vonatkozó prófécia. Mikor volt ő szolga? Hogyan volt ő szolga? Profétaként szolga volt. És Isten akaratát teljesítette. A két kifejezés szinte mindig együtt szerepel, a szolgákról és prófétákról. Ő egy próféta volt, ő egy szolga volt, szolgaként küldve lett. Ő szolgai alakot öltött magára, engedelmes lett a keresztfán való halálig, hogy mi, akik a bűn szolgái voltunk, szabaddá legyünk téve, és aztán Isten fiaiként és leányaiként szolgálhassuk az Urat. Az ő szolgái minőségében azt mondta, aki engem elküldött, az velem van, mert mindig az ő akaratát teljesítem. Hányszor beszélt a mi Urunk szolgaként a maga megalázottságában, és emellett a mai és már a tegnapi teológusok is kijelentésekkel, és aztán kiátszák egyik bibliai ígerészt a másik ellen. Ahelyett, hogy isteni módon osztályoznának és megértenének mindent, hogy az Úr letette az ő dicsőségét, és teljesen beleköltözött ebben az emberi természetbe, hogy Isten tökéletes embere lehessen a Földön, hogy azokat az embereket, akikkel meg lesz ajándékozva, visszavezesse a teljes istenségi állapotba, vagyis Isten fiaivá és lányaivá tegye őket. De az emberek azt olvassák, hogy imádkozni ment, ezek nem az én uram tulajdonságai, mondják, az én uramnak nem kell imádkoznia, az én uramat imádni lehet. Jézus azonban imádkozott, elment egy kőhajtásnyira, és arcra vetette magát. Mint Úr, mint Király, mint Bíró, valóban nem kellene imádkoznia. De emberfiaként azonban, az ő megalázottságában, az Úr szolgájaként, hogy Isten akaratát a Földön teljesítse, mindezt úgy kellett összeállítani, hogy Istenünk üdvözítő tanács határozata itt a Földön megvalósulhasson. Ha viszont, amint az imént már mondtam, a Bibliából veszünk néhány passzust, akkor azt mondhatják egyesek, igen, tehát még csak nem is az istenség. Vannak emberek, akik azt állítják, sőt, van egy egész hitfelekezeti irányzat, amely azt állítja, hogy Jézus teremtve lett, és egyáltalán nem is istenség, nem hogy a három közül az egyik lenne, vagy akár az egyetlen. Ők pedig kiragadják magukat azokat a bibliai részeket, amelyek egyszerűen az ő emberségéről, vagy az ő emberiségéről szóltak, vagy ahol így van körülírva, és erre alapozzák a dolgot. Most mire gondoltok? Én a Branham testvér kijelentésére gondolok, amikor egy összejövetel után egy nő jött oda hozzá a keresztény tudomány képviselőjeként. A tudomány maga jó, de a keresztény tudomány már nem annyira jó. Minden esetre az Isten tisztelet után odament hozzá, és azt mondta neki, te megpróbálsz Istent csinálni az Úrból. Ő pedig azt mondja, ő maga az Isten, arra semmi szükség, hogy én Istenné tegyem őt. És a hölgynek tényleg volt bátorsága, és azt mondta, ha megmutatom neked a Bibliából, hogy ő ember volt, elhiszed-e akkor? És azt mondta, ha a Biblia azt mondja, és mindannyian ismeritek a prédikációt. Aztán a János evangélium a 11. fejezetére hivatkozott, ahol Jézus sírt a Lázár sírjánál. És az ő kérdése az volt, hogyan lehet isteni, és hogyan sírhat emberi lényként. De éppen ez az a nagy és legértékesebb titokzatosság, ami valaha volt, van és lesz, hogy Isten egy emberi alakban kinyilatkoztathatta magát. Emberi lényben volt az, aki ott sírt. De amikor a halál feletti hatalmat gyakorolt, az több volt, mint egy emberi lény. Amikor azt lett mondva, Lázár, gyere elő, és talpra állt, két lábon állt, és kijött. Ez több volt, mint egy ember. Isten és ember egyben. Neki át kellett vennie a szolga szerepet, át kellett vennie a pap szerepét, át kellett vennie a bárány, a szószóló, a közvetítő szerepét. Sok mindenné kellett válnia, és sok mindenné kellett lennie, sőt mindennek összességében. De amikor az idő beteljesedik, majd, és minden újra összetalálkozik, miután már belekerültünk a beteljesedésbe, akkor látni fogjuk őt olyannak, mint amilyen volt, és van, és lesz az örökkévalóságban. Itt van megírva, a törvényt, illetve a jogszabályt eljutatja a nemzetekhez. Elolvassuk még az Ésaiás 42-ből gyorsan az ige verseket, talán a 6. verstől kezdve. Én, az Úr, elhívtalak téged igazságosságban, és kézen fogtalak téged, és megőriztelek, és a népek szövetségévé tettelek téged. Más fordítás szerint a népek szövetségévé még egyszer. Hogy világosság legyél a nemzeteknek, hogy megnyisd a vakok szemét, hogy kiszabadítsd a foglyokat a tömlöcökből és a börtönből a sötétségben ülőket. Én vagyok az Úr, ez az én nevem, és az én dicsőségemet másnak nem adom, és az én tiszteletemet nem adom a bálványoknak. Azzal, amit Jézus Krisztus végzett, Isten dicsőséget kapott, és minden ember, aki üdvösségre jutott, dicsőíteni fogja Isten, Jézus Krisztus, ami Urunk által. Itt arról a szövetségről van szó, amely létrejött, és az Úr Jézus azt mondta, ez az új szövetség az én véremben. Szövetséggé teszlek téged a nemzeteknek. Szövetséget kötök veled, benned és veled minden nemzettel. Nem csak egy néppel, hanem a nemzetekkel, a pogányokkal mind. A pogányok világosságára, nem csak Izrael világosságára, hanem a pogányok világosságára, hogy a föld végső határáig mindenki meglássa a mi Istenünk dicsőségét és üdvösségét. A Szentírásból minden be kellett teljesedjen, be kellett következzen. Megkötötte ő a szövetséget, megszilárdította a törvényt és az igazságot a földön? Abszolút. Igen. Igen, ő megtette. Olvassátok el velem együtt a Máté evangéliumának 12. fejezetében, mert itt az evangélista még egyszer átvette az Ószövetségből, és a következőket írja. Máté evangéliuma 12. fejezetének a 17. versétől. Így kellett beteljesednie Ésaiás próféta szavának, aki így szólt. Imé az én szolgám, akit kiválasztottam, az én szerelmem, akiben szívem gyönyörködik. Az én szellememet akarom őre helyezni, és ő ítéletet fog hirdetni a pogány népeinek. Vagy itt zárójelben ítéletet hirdet. Nem veszekszik, nem kiabál, és senki sem hallja az ő szavát az utcákon. Egy meghajlott nátszálat nem fog összetörni, és a pislogó mécsest nem oltja ki, amíg győztesen nem szolgáltat igazságot, és a pogány nemzetek az ő nevében vetik az ő reménységüket. Halleluja! Dicsőség az élő Istennek! Az idő előre haladott, ebből a Szentírás szavaiból sok mindent kiemelhetnénk még. Hangsúlyozhatnánk, az én szerelmesem, akiben kedvem, tetszésem szerint gyönyörködöm. Mit olvastunk a Máté evangéliumának 3. fejezetéből? Ímé, ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. Mit olvastunk a Máté evangéliumának 17. fejezetéből? Ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. Őt hallgassátok meg. Észrevettétek-e a Szentírás összhangúságát? A földön kellett lennie egy Istenembernek, egy isteni eredetű embernek. Halleluja, halleluja. Egy ember, aki isteni eredetű, akiről elmondható, hogy hogy az Isten teremtésének a kezdete. Ó, amikor erre gondolunk, Isten szelleme ránk száll, akkor a megváltás átlényegül számunkra, és a megváltó is. Az én szerelmesem, akiben szívem kedvtelését érzi, vagy leli, a gyönyörködését, szellememet akarom őre helyezni. Megtörtént, vagy nem történt meg. Így volt. És ha Krisztusban vagyunk, akkor Isten jó akarata rajtunk is megnyugszik. Aztán jön ránk Isten szelleme, ugyanaz a Szent Szellem, nem csak egy kis kenetés, hanem Isten élete, Isten ereje, Isten lénye, mindaz, ami Isten, a Szent Szellem által adatott Isten népének. Minden ajándék, a Szellem minden gyümölcse, minden, ami hozzátartozik. De még ezek a szavak és gondolatok is értékesek. Egy megtört nátszálat ő nem fog összetörni. Hányan? Nem, hogy csak úgy érzik, hanem valóban megtörtek. Tegnap késő este még érkezett egy telefonhívás. Ma felkelés előtt, vagy épp felkeléskor, kora reggel egy másik hívás. Megtörten, megtörten. A másik végén csak sírás. Bocsáss meg nekünk azért, amit tettünk, vagy mondtunk. Aztán a kijelentés. Annyira levertek, annyira megtörtek vagyunk. Azóta minden rosszul ment, és így tovább. Csak annyit tudtam mondani, én megbocsájtok úgy, ahogy Isten is megbocsájtott nekem a Krisztusban. Teljes megbocsájtás, kiengesztelődés. Íme itt az ígéret. Egy megtört nátszálat, ő nem fog összetörni. Ez az emberek teszik. Amikor valaki már a földön van, és meg van törve, akkor adnak neki egy utolsó ütést még. De az Úr ezt másképp csinálja. Megigazítja, egyenesbe hozza, új erőt ad, helyreigazít, olajat önt a lámpába, hogy a pislogó mécses újra fellángolhasson. Ezt mondta itt, és ezt meg is teszi. De ezt a gondolatot is szeretném kihangsúlyozni. Amíg győztesen végre nem hajtja az igazságot és az igazságszolgáltatást. Nem egyszerűen végrehajtva, nem csak létrehozva, hanem győztesen végrehajtva és megvalósítva. Jézus a győztes. Ő győztesen megállta a helyét. Győztesen hajtotta végre, és valósította meg az ügyét a mi érdekünkben. Ő a győztes, a diadalmaskodó, és ő általa mi is győzni és diadalmaskodni fogunk. Egy csodálatos szava az igének. Földileg úgy nézett ki, mint a legrosszabb veresség, amit elszenvedhetett valaki valaha is a földön. Mindenkitől elhagyatva, megvetve, kigúnyolva, megverve, leköpve, majd levetkőztetve, ott függött a kereszten, ég és föld között. Ez a mi érdekünkben történt. Mi hisszük, amit a Szentírás mond. Ő szilárdan megalapozta és győztesen végrehajtotta az igazságosságot és az igazság szolgáltatást a Földön. Hadd higgyük el, hogy mi ehhez az ügyhöz tartozunk, belelettünk véve, hiszen ez a megváltottakért történt, és ezért a megváltottakban és a megváltottak között létre kell jönnie Istenünk győzelmének, egy diadalmi menetnek. A végén nyilvánvaló kell legyen a kezdetben adott győzelemnek ismét isteni megerősítéseként. és ezt mondjuk Samsonnal együtt az Ószövetségből, és közben lassan megragadjuk az oszlopokat is, és felkiáltunk ennél fogva, még egyszer, Uram. És amikor eljön az, a még egyszer, nem fogunk a szélbe markolni. Ennél fogva megragadunk néhány pillért. Lesznek bizonyos dolgok, amelyek le lesznek még rombolva. Számos ördögi bástya össze fog még omlani, hogy Istenünk munkája győztesen befejeződhessen, diadalmasan. Magasztalva és dicsőítve legyen az Úr neve. Amen. Amen. Hadd álljunk fel, és imádkozzunk. Talán néhány testvér szeretne nagyon röviden köszönetet mondani az Úrnak. Te, ami megváltunk, ami szabadítunk, ami megváltunk, ami mindenünk mindenekben, Uram, köszönjük neked, hogy győztesen végrehajtottad az igazságszolgáltatást. Ó, dicsérünk és imádunk téged. Halleluja! 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 Dicsőség Istennek! Dicsőség Istennek! Uram, tégy minket háládatossággá! Tégy minket istenivé, a dicsérettel, az imádattal! Halleluja! 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 Ó, Uram! Ó, Uram! Én Istenem! Én Istenem! Milyen nagyszerű, milyen csodálatos vagy Te! Ó, Uram! Ó, Uram! Mélyen megalázva, majd mindenek fölé felemelve. Halleluja! Halleluja! Uram! Te meghaltál, de te fel is támadtál. Legyőzted a halált és a poklot. Halleluja! Halleluja! Ó, köszönjük neked! És imádunk téged. Halleluja! Azért újong szívem te hozzád, ó! Nagy uralkodó, mi nagy vagy Te, mi nagy vagy Te. Ezért újong szívem, Te nagy uralkodó, mi nagy vagy Te, mi nagy vagy Te. Hányan érzik és észreveszik, hogy az Úr egyszerűen belevezet minket a tanításba, bevesz, hogy még mélyebb betekintést nyerjünk az ő akaratában, hiszen megfigyelem, hogyan sarkal a szellem, és hogy amment tudunk mondani minden szavára az ígének, akár elutasítottnak, megvetettnek látjuk az Urat, tudjuk, azt mondja Ézsaiás az 53. fejezetében, halljuk őt mondani, én Istenem, miért hagytál el engem? Akkor tudjuk, hogy úgy áll a 22. Zsoltárban már, és mindez a Szentírás beteljesedése volt. Amikor az ő alacsonyságában látjuk őt, akkor mint ember, szolgaként, az emberfiaként látjuk őt. Ezt nem vesszük zokon, nem botránkozunk meg benne, hiszen tudjuk, hogy ezt az ő emberi lényét visszaváltoztatta az isteni lénybe, egy szellem szerinti létező lényé. Hiszen ezt mi is tudjuk, ő csak azért jött el, hogy emberi húsvértestet öltsön, és megajándékozzon bennünket a megváltással, hogy kiváltson minket ebből az emberi mi voltunkból, és átvegye minket az Isten szerinti mi voltunkból. Hiszen minden azért történt, mert a megváltás tervének egy része volt. Mielőtt mi őhozzá egyenlővé lehettünk volna, neki kellett olyanná válnia, mint mi. Mielőtt mi örökké vele élhettünk volna, meg kellett halnia értünk itt ezen a földön. Felfogtuk ezt, azt hiszem igen. És mégis megadjuk neki a megfelelő megtiszteltetést, mert tudjuk, noha sokrétű feladatokat kellett teljesítenie, ő az urak ura maradt, és a királyok királya maradt mindörökkön örökké. Márpedig csak ha helyesen tudjuk minősíteni az ő szavát és a történteket, annál jobban érezzük magunkat a lelkünkben. Halleluja! Dicsőség, dicsőség, dicsőség a mi Istenünknek. Ó, bárcsak mindannyian ilyen szívből jövő dicséretet mondhatnánk, és szívünk legmélyéből köszönetet tudnánk mondani Istennek. Nem azért, mert muszáj, hanem mert szorongatva és bensőleg kényszerítve érezzük magunkat. Ó, legszívesebben leborulnánk a lábaihoz. Imádnánk, és azt mondanánk, Uram, mi indított téged arra, hogy mindezt magadra vedd? Ennyire szerettél minket, és azt az útat jártad, amelyet nekünk kellett volna járnunk, és azt a halált szenvedted el, amelyet nekünk kellett volna elszenvednünk. Ezt te megtetted értünk, hogy üdvözüljünk. Adjunk hálát és köszönetet a mi Urunknak, és ismételten és ismételten. És meg van írva, hogy aki hálát ad nekem, az dicsőít engem. És így még egyszer hadd adjunk hálát az Úrnak azzal, hogy először ezt vagy a refrént énekeljük, méltó vagy Urunk, és még egy megjegyzést szeretnék tenni. Nem kell mindig túl hangosaknak lennünk, hiszen észrevettük tegnap este is, annyira roppant, nagy kihatása volt, valahogy csodálatos hangulat, minden összhangban volt egymással. Hadd figyeljünk oda, ha hangosabbá válnánk, belsőleg együtt lépést tartunk vele, de kérem, ne tegyünk semmit önmagunktól. Hadd legyen minden az Isten szellemének a munkája, és akkor igazi lesz, akkor maradandó lesz, akkor mindannyian örvendezünk az Úrban, a mi Istenünkben, és a mi lelkünk újong Istenben, a mi megváltónkban. Énekeljük most, méltó vagy Urunk, és aki teheti, emelje fel a kezét. Méltó vagy Urunk, te méltó vagy Urunk, méltó vagy te Urunk, hogy átvedd a magasztalást, a dicséretet és a tiszteletet, a dicsőséget és az imádatot. Méltó vagy, Uram, mindenre. Hűséges Istenem, méltó vagy valóban arra, hogy részesülj a dicséret, a tisztelet, a dicsőség és az imádatban. Uram, fogadd el a tiszteletet, fogadd el a dicséretet, fogadd el a köszönetet, Uram, a te drága és szent ígédért, amelyet ma reggeli órán újra hallottunk. Te megvilágosítottál minket, és felfrissítetted szívünket hatalmas szavaiddal. Ó, hűséges Uram, te lettél a mi tanítómesterünk. Imádunk, dicsőtünk, és hálát adunk neked. Te lettél minden mindenekben a számunkra. Atyánk lettél, Urunk, vagy minden és mindenekben. Ezért imádunk téged, és magasztaljuk a te szent nevedet, amely minden név fölött való. Halleluja! Dicsőség és tisztelet, dicsőség és imádat a te dicsőséges Jézus nevednek. Amen. Amen.